Hogyan érzékelhető, hogyan jelentkezik a hétköznapi életünkben a klímaváltozás? Egyebek mellett erről lesz szó az Energiainfo ma esti műsorában. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Hlavai Richárd. Jó estét kívánok!
Energiainfo. Mindenre van energiánk.
Vajon ez a mostani hőhullám összefüggésben van-e a globális felmelegedéssel? Ez a mindennapok egyik fontos kérdése. És persze az is, hogy a párizsi klímaegyezmény mennyire hat, mennyire lehet képes megfékezni a klímaváltozást. Egyebek mellett erről is kérdeztem a közelmúltban Mika János éghajlatkutatót, most ebből a beszélgetésből idézünk. Az a hőhullám, amit most tapasztalunk ezekben a napokban, ez lehet ennek a része?
Hát az éghajlat az ugye évtizedes átlagban értendő, amivel mi találkozunk, az időjárás. Van egy kellemes hasonlat, hogy az időjárás a folyó, és az éghajlat a meder, időnként a folyó is kicsap a mederből, időnként az időjárás is elcsodálkoztat bennünket, hogy ilyen éghajlaton ekkora hőmérséklet lehet-e, meg sok minden más. Igazából az nagyon valószínű, hogy lassanként eltolódnak, és több ilyen hőhullámunk lesz, magasabb hőmérsékletű értékek lesznek, hosszabban fog tartani egy-egy ilyen hőhullám, de azért ez néhány évtized alatt ugye valósul meg, tehát a Föld olyan 2 fokot melegszik egy évtized alatt, 10 év alatt, tehát ez még nem önmagában, nem a 2 a baj, hanem hogy sok évtized óta is összehalmozódik ez a melegedés.
Egyébként épp ezt akartam öntől kérdezni, hogy amikor mondjuk laikusok megkérdezik, meg tudják önről, hogy mi a foglalkozása, vagy mivel foglalkozik, és egy társaság megkérdezik öntől, akkor mit szokott mondani, hol vannak azok a pontok, ahol megragadható egy átlagember számára a klímaváltozás, amiről nagyon sokat beszélünk, és amelynek a különböző elágazásairól mindjárt fogunk mi is beszélni még.
Hát én azt szoktam mondani, hogy a mindennapi időjárásból az egyén nem tudja megfejteni, illetve mindenfélét mond rá, ami nem is igaz, hanem ha egyszer meleg van, akkor azt gondoljuk, ha egyszer hideg van, azt gondoljuk, hogy ez is a klímaváltozás, fúj a szél, esik az eső, mindent erre gondolunk fogni, ezek nem mindegyike igaz. Az időjárási szélsőségek egy része valóban kimutatható, tehát adatok szerint is, és az előrejelzési számítások szerint is nő, ezek jellemzően azok, amik a változás irányába esnek, tehát a melegedés irányába eső nappalok, éjszakák, és így tovább. Ugyanakkor csökken, ritkul általában a nagyon nagy hidegek, ugye senki nem szokta bepanaszolni az időjárást, hogy miért nincs mínusz 20, mínusz 25 fok, sokkal gyakrabban, mint van, jóval korábban ez előfordult. Hatalmas hóakadályaink voltak, ezek sokat enyhültek az utóbbi időben. A csapadék nagyobb része eső formájában érkezik a felszínre, nem is marad meg hóként.
Egyébként a klímaváltozás az ma már hogy látja a tudományos világban és általában a döntéshozók körében egy elfogadott tény?
Hát a döntéshozók a döntéseikért felelősek, nem a természetért, tehát nagyon sokszor előfordul, hogy valami úgy kombinálják össze, hogy az politikailag éppen jó legyen. Ugye ez Egyesült Államokban is látjuk, de nem egyedüli téma ez. A tudósoknak valószínű, hogy ilyen 95-97%-a azt mondja, hogy az ember okozza a változást. Ugye én hadd tekintsem azt éghajlatkutatónak, aki valóban kutatja az éghajlatot, és nem csak beszél róla. Ilyen utóbbiakból van nagyon sok, tehát elég gyakori, hogy nagyon kiváló kollégák a maguk szakterületükön belemerészkednek éghajlati számításokba, és ott nagyon alapvető hibákat követnek el, de mint hogy nagy emberek, nem lehet ezt olyan könnyen rájuk bizonyítani.
Egyszerre szoktunk ugyanarra a jelenségre használni két fogalmat, valószínűleg nem egészen pontosan. Emlegetjük azt, hogy a globális felmelegedés és a klímaváltozás. Ez helyes, hogy gyakorlatilag egymás szinonimájaként használjuk ezt, akár a hírekben, akár a közbeszédben?
Ugyanarról a jelenségről van szó. Azért szokták inkább a klímaváltozást nagyobb szeretettel alkalmazni, mert akkor abból nem következik az a képzet, hogy hát csak a hőmérséklet változik. Nyilván sok minden változik. Ha globális felmelegedésre beszélünk, akkor is, csak ugye azt nehezebb hozzá képzelni. Ugye a klímaváltozás az pedig nem jelentene egy állásfoglalást, hogy milyen irányú a változás, tehát akkor ez még lehetséges lenne, hogy akár hűl is a klíma, ezért igazából én szeretem a globális felmelegedés szót alkalmazni, hogy egyértelmű legyen, hogy miről van szó, azzal együtt, hogy sok minden más következménye is van, nem csak a hőmérséklet.
A felmelegedés az egy következmény, vagy az maga a fő jelenség?
Az alapvetően a fő jelenség. Hát ha egy kicsit rafináltabb sugárzás átviteli számításokban megyünk, ott is lehetne ilyet találni, csak ezt speciális méréseken kívül senki más nem érzékeli, hőmérsékletet érzékeljük. Tehát az történik, hogy az üvegházhatású gázok mennyisége megnő a légkörben, igen nagy valószínűséggel az ember hatására, és ezért ez az üvegházhatás ez erősödik. Ugye jó ez az üvegházhatás, ha nem lenne, akkor itt most nem plusz 15 fok körül lenne a föld átlag hőmérséklet, hanem mínusz 15 fok lenne, és akkor nem tudnánk beszélgetni.
Vagy hűtenünk kellene, és nem hűteni, és nem klimatizálni.
Valószínűleg nem jött volna létre az élet ilyen alacsony hőmérséklet mellett. Tehát ez jó, de hogy az ember hőmérséklete is kell, hogy 36,5 fok meglegyen, de ha már 37, 38, 39, akkor már kezd baj lenni. Úgyhogy itt a klímaváltozás is az, hogy erősebb ez az üvegházhatás, mint a természetes érték. Ez idáig egy fokkal melegedtünk már, és várhatóan még 1-2 fokkal fogunk. Hogyha 3 fokot eléri a melegedés, akkor abból már komoly bajok lehetnek, olyan vissza nem fordítható folyamatok, amiket a mai technológia szinten nem tudjuk elképzelni, hogy ne okozzon rettenetes tragédiát. Tehát például a nyugat-antarktiszi jégtömb elolvadása, ott ül a kontinentális talapzaton egy hatalmas jégtömb, ha azonnal elolvad, besodródik, ma nem tudjuk elképzelni, hogy pecáznánk vissza a helyére. Ennek 5 méter tengerszint emelkedés lenne a következmény, tehát a tenger minden pontján 5 méterrel emelkedne a szint. Az óceáni szállítószalag leállásából, ugye 2004-ben május 27-én bemutattak egy fantasztikus filmet, a Holnap utánt. Na most a modern számítások azt mutatják, hogy jégkorszak azért ebből nem lenne, de egy egészen más éghajlat, mint ma, és valószínűleg nagyon megerősödő mérsékelt övi ciklonokkal, tehát nem olyan éghajlat, amit érdemes lenne kipróbálnunk. Tehát ez is valahol 3 fokos globális melegedés fölött van. Ugye a párizsi megállapodás, ami szerencsés körülmények között ugye nem is, tehát egyértelmű, hogy november elején beiktatódott a világ jogrendjébe, az 2 fok előtt próbálja megállítani a melegedést, ami nagyon helyes, ne kockáztassuk, hogy na éppen vagy elérjük a 3-at, vagy nem. Célozzuk meg a 2-t, ez nagyon nehéz, és akkor ha a 2-t megcéloztuk, akkor az, hogy sikerül a 3 fok előtt megállítani, azaz ezeket a visszafordíthatatlan dolgokat elkerüljük, de a grönlandi jég összesen 7 méternyi tengerszínnek megfelelő jeget tartalmaz. Sok évszázad kell annak, hogy az elolvadjon, de 1-2 fokos melegedésnél elkezd olvadni. Tehát nem elég az, hogy lelassítjuk a változást, melegedést, majd megállítjuk, még majd vissza is kell tudni hűteni valahol a mostani szint alá egy kicsivel, hogy a grönlandi jégből se, lehetőleg semmi se, vagy minél kevesebb olvadjon el.
A laikus szakértőink, vagy a laikus hallgatóinknak néhány dolgot bontsunk ki ebből, amit elmondott. Az egyik például az, hogy honnan tudjuk azt, hogy 3 fok a határ, illetve kezdjük azzal, hogy mihez képest 3 fok?
Igen, hát ahhoz, amit egyel már meghaladtunk, tehát az ipari forradalom előtti állapot, azelőtt, mielőtt az ember intenzíven, nagyon erősen bekapcsolódott a éghajlat módosításába.
Tehát igazán a szénhasználat előtt igazából?
Igen, ezek a szénhasználat? Szén, később az olajgáz. Már az erdőirtások megkezdődtek olyan 1750-től jelentős ütembe, tehát már az is valamennyit tolt az éghajlaton, de igazából ezt a 19. század második fele után valahogy szoktuk mérni. Ahhoz viszont nem biztos, hogy nem azért, mert onnantól vannak rendes méréseink. Tehát onnantól tudjuk rendesen meghatározni, milyen volt legalább a föld átlag hőmérséklete.
Tehát ahhoz képest most tartunk 1 fokos átlag hőmérséklete
megkeresztünk. Igen, hát valami kicsivel 5-10 századdal kisebb talán még.
De nagyjából 1 fok.
Nagyjából 1 foknál tartunk.
Jó. Hogyan jön ki a 3 fok? Ugye azt mondta, hogy a 3 fok a határ. Ez egy elvágólagos határ? Tehát, mondjuk 3,5 foknál már biztos, hogy tragédia van, vagy nem tudjuk, hogy fölötte mikor?
Nem. Alapvetően az, hogy nem tudjuk, hogy 3 fok fölött mikor, hol jönnek az egyik, másik, harmadik tragédia, ezért 3 fok fölé nem szabad engedni. Ha 3 alatt tartjuk, akkor azt mondja, hogy ezek a vissza nem fordítható folyamatok nem következnek be, de azért az emberiség akkor is kárt szenved. Például a tengermenti országok már minden tized fokkal emelkedik nekik a vízszintje. Jelenleg egy 20 cm-es tengerszint emelkedésről beszélhetünk a 19. század vége óta, 20. század elejé óta. De ez minden valószínűség szerint tovább folytatódik, sőt, folytatódni fog még akkor is, amikor fönt már talán sikerül a hőmérséklet változását megállítanunk, még a mélyebb óceáni rétegek ezt követően veszik át a melegedést, és okoznak további hőtágulással, ha nem is ilyen, olyan gyors tengerszint emelkedés, mint eddig, hiszen a jég megolvadása már nem járulna akkor hozzá, hogyha a hőmérséklet nem változna, de akkor is egy kellemetlen folyamat, tehát igazából évszázadokra előre rontottuk el az elmúlt évtizedekben a éghajlatot.
Mika János éghajlatkutatót hallották, rövidesen folytatódik az Energia Info, és benne a beszélgetés a klímaváltozásról. Tartsanak velünk továbbra is!